Jó estét kívánok mindenkinek, szeretett üdvözlök mindenkit, 8-at ütött már az óra, hív benneteket a Tóra, Megyeri Jonatán vagyok, ez pedig itt a Lekvár és Jam Facebook oldalán. Este 8 órakor rendszeresen összegyűlő tanuló csoport. Szeretettel köszöntök mindenkit, várom, amíg az első delikvensek beesnek a tanulószobába. Itt van Szilágyi Tomi elsőként, szeretett üdvözöllek Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Kósa Laci barátom, remélem jól van mindenki, most már több mint 12-20-an vagyunk. Sólyom Zsuzsi, szeretett üdvözöllek. 30 fölött járunk, úgyhogy ilyenkor már illik elkezdeni. Gyűlik a kemény mag, Blümel Dávid, szeretett üdvözöllek, Molnár Dani barátom, rég láttalak. Csomó mindent kell ma megbeszélnünk, tegnap egy kicsit elragadtattam magam, azt hiszem ez a jó kifejezés. Szerbusz Kati, üdvözöllek, jó estét kívánok mindenkinek. Két kérdéssel indítunk. Elvira, szeretett üdvözöllek, Ás Laci barátom, szia, örülök, hogy itt vagy. Steven, oké, azt kérdezte a tegnap esti beszélgetés. És után valaki, Törő Gábort is üdvözlöm sok szeretettel. A jobb életet hogyan kell érteni? Materiálisan vagy spirituálisan? Mikor voltunk közelebb a teremtőhöz? 4000 éve vagy ma, 2020-ban? Ugye tegnap arról beszéltem, hogy ugye a misna, amit tanulunk, az 5. fejezet, 8. misnája, azt a gondolatot fejtegeti, vagy azt a filozófiát próbálja megfogalmazni, hogy a világon történő különböző katasztrófák, legyenek ezek természeti, vagy társadalmi, vagy gazdasági katasztrófák, ezeknek alapvetően az emberi viselkedés, a társadalom viselkedése az okozója. És erről beszélgettünk tegnap hosszasan, és én azt bátorkodtam mondani, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott be, azt bátorkodtam mondani, hogy a világ egyre inkább, számomra úgy tűnik legalábbis, hogy az elmúlt, most tudom, 70 évben a világ, vagy mondjuk inkább az elmúlt 30 évben, talán a Szovjetunió bukása után, a vasfüggöny lehullása után, a kommunizmus, először is a nácizmus és a kommunizmus gonosz ordas eszméinek a bukása után, a világ egyre jobb irányba halad. Ez a véleményem. Egyre jobban élünk. Egyre nagyobb a jólét, általános jólétről beszélek természetesen, tehát egyéni szinten ez nem feltétlenül igaz, de általánosságban biztosan igaz, jelentősen megnőtt az élettarta, az emberek vállalható élethossza, drasztikusan megnőtt, több ember betegszik és hal meg a világon ma túltápláltságban, mint alultápláltságban, ez is egy szerintem nagyon érdekes adat. Egyébként az ENSZ mérőrendszere szerint 2000, hogy is? Az ENSZ mérőrendszere szerint, most próbálok visszaemlékezni a kutatásra, amit olvastam, de úgy tűnik, hogy néhány éven belül, az azt jelenti, hogy 2-3 éven belül meg fog szűnni a világon az, amit mély szegénységnek nevezünk. A mély szegénység, persze a mérte az nagyon alacsonyan van, azt hiszem napi $1,5 körülre tették, azt hiszem, ezt az egyébként nem túl magas mércét. De valahogy így, tehát 5-10 éven belül, 5-10 éven belül ez megszűnhet a világon. Ugye egyre több betegség gyógyítható, vannak persze új betegségek is, de ezek a betegségek az is lehet, hogy megvoltak korábban is, csak az emberek nem élték meg, hogy nem éltek olyan hosszú időt, hogy ezek a betegségek felüssék a fejüket. Szóval a dolgok egyre jobban alakulnak. Én úgy gondolom egyébként, hogy materiálisan biztosan, ugye jól élünk, azt kell megérteni, hogy ma sokszorosan jobban él egy átlagos ember. Most nem beszélek egy gazdagról, nem beszélek a felső 10 000-ről, vagy a felső 1%-ról. Egy átlagos ember. Egy átlagos ember ma jobb módban él, és figyeljetek, amit mondok, mint 100 évvel ezelőtt a leggazdagabbak. Jobb módban él ma egy átlagos ember. És az átlagos alatt tényleg azt mondom, aki tényleg az átlag, akár magyar átlag, jobban élek én ma, és nem tartozom a felső 10 000-hez, jobban élek én ma, mint Rockefeller élt 100 évvel ezelőtt. Jobban élek. Rockefellernek nem volt például folyóvíz a házában. Hiába volt marha gazdag, nem volt a lakásában folyóvíz, nem volt a lakásában elektromos áram, nem volt csatornarendszer, nem álltak rendelkezésére olyan gyógyszerek, mint amilyek nekem állnak rendelkezésemre. Fáj a fejem, bekapok egy pirulát, és elmúlik a fejfájásom. Akár a legtöbb nyavajámat, a legtöbb nyavaját gyógyítani tudjuk. Az átlagos életkor jelentősen több. Illetve gondoljátok el, tehát olvasunk középkori bárókról, gazdagokról, királyokról, jobban élünk, drága barátaim, jobban élünk, kényelmesebben élünk, inkább így fogalmazok, kényelmesebben élünk, mint a középkori királyok, akiknek nem volt folyóvíz, nem is volt rá igényük nagyon, de nem volt folyóvízük. Nem tudtak választani annyiféle élelmiszer között, ami között mi, én tudok választani. Ugye? El tudom dönteni, hogy milyen diétát folytatok, mi az, amit eszem, mi az, amit egészségesnek gondolok, mi az, amit nem gondolok egészségesnek, mit tudom én, bioételt eszek, nem tudom, no GMO ételt eszek, vagy vegetáriánus vagyok, vagy vegán vagyok, vagy halevő vegetáriánus vagyok, ugye? Hol volt ilyenre lehetőség a középkorban bárkinek? A királyoknak nem volt erre lehetőségük. Szóval becsüljük meg, ami van. Ez ami a materiális részét illeti annak. Ami a dolognak a spirituális részét illeti, ugye úgy fogalmaz Ámosz próféta úgy fogalmaz, hine yamim baim neuma sem, íme el fog jönni egy idő, vese lachti rav baarec, és segítsetek, hol van ez Ámosz? Ámosz próféta, 8. fejezet valahol, hine yamim baim neuma sem, ve islachti rav baarec. Íme jönnek az örökké való napjai, és egy éhínséget fogok küldeni a világra, mondja a próféta. Ve lo rav la lechem, ve lo tzam ala maim, de nem a kenyérre fogtok éhezni, és nem a vízre fogtok szomjazni, elal is muadiv rea sem, hanem Isten szavára fogtok szomjazni. Egy olyan éhínség fog következni a Mesiás előtti időkben, egy olyan éhínség tapasztalható a Mesiás előtti időkben, ami nem a kenyér utáni éhínséget vágya, tehát nem egy fizikai éhínség, és nem a víz utáni szomjúságot jelenti, hanem Isten szavára, hanem a szentség, a spiritualitás, a transzcendencia, a teremtőhez való közelséget vágyjuk. Ezért ülünk itt minden este több mint 100-an általában, több mint 80-an biztosan. Mert nem azért, mert együtt mindenki megeszi a saját szendvicsét, vagy megosztjuk egymással a szendvicsünket, hanem megosztjuk egymással Isten szavát. Megosztjuk egymással azokat a spirituális útravalókat, azokat a spirituál, a lelkünk táplálkot, a lelki táplálékot. Köszönjük Dósa Gyuri, Ámosz 8. fejezet 11-es vers. Hine yamin neuma sem. Lora ovla lechembe locam elemáin. Nem a kenyérre fogtok éhezni, és nem a vízre fogtok szomjazni. Ellal is madivre sem, csak Isten szavára. Hogy halljátok Isten szavát. Én nem tudom, ti ezzel hogy vagytok, nekem az a véleményem, hogy a világ ebbe az irányba halad. A kommunizmus, és nem csak a kommunizmus, mert a világ nem minden részén volt kommunizmus, de a kommunizmus, az világ egyik részén kommunizmus volt, a másik részén pedig ateizmus, vagy materializmus volt a vallás. Után úgy tűnik, hogy az elmúlt években egyre inkább erősödik az emberek spirituális igénye. Spiritualitás utáni vágya. Mert az emberiség rájön arra, hogy a megtermelt javak, azok csak egy bizonyos csak egy bizonyos mértékig elégíti ki az embert. A Talmud azt mondja, akinek van 100 egységnyi pénze, akinek van 100 dollárja, az 200-at akar, akinek 200 van, az 400-at akar. Az emberi mi a megfelelő szó? Az emberi kapzsiság, vagy materiális javak utáni vágya, az nem csökken azáltal, hogy egyre több mindened van. Hát ha belegondolunk mobiltelefon van a kezünkben. Hát 20 évvel ezelőtt hol volt olyan dolog, hogy mobiltelefon? Hol van olyan dolog, hogy Google, amiben beütök bármit, és vagy szólok a telefonnak, hogy Siri, hol van a legközelebbi benzinkút? Tehát én kimerem jelenteni, hogy nem csak spirituális tekintetben élünk jobban, nem csak materiális tekintetben élünk jobban, mint 100 éve, de spirituális tekintetben is. Ki gondolta volna 50 évvel ezelőtt a szocializmus közepén, ki gondolta volna, hogy ez az ortas rendszer egyszer megszűnik? És ki gondolta volna, hogy a történelem vagy inkább azt mondom, hogy a társadalmi gondolkodás perifériára szorulnak, amíg kitartó, amelyek, amíg az ostoba eszmék mellett kitartó országok, mint Venezuela, Észak-Korea, hát kiveszi ezeket az országokat komolyan, sírva könyörgöm. Csak azok veszik ezeket az országokat komolyan, mint például most az Amerikában szélső baloldali tüntetők, akik nem ismerik a történelmet. Akik nem ismerik a történelmet, csak ők gondolhatják azt, hogy a szocializmus az bármiféle jó dolog volt a világon. Annál rosszabb dolog alig ha lehetett a világon, aki nem hiszi, az olvasson Szolzsenyicint. Szerencsére azt lehet mondani, hogy valami isteni csoda folytán a fasizmus, a nácizmus, a szélső jobboldali eszmék, azok teljesen kiirtódtak, azt lehet mondani, a nyugati gondolkodásból. Ezt szerintem ezt bátran kijelenthetjük. Tehát van még maroknyi félidióta, vagy teljesen idióta van még, aki náci vagy fasiszta elveket val, vagy olyan radikális szélső jobboldali elveket val, aki egyetért a hitleri, nem számottevő mennyiségű ember. Sajnos a szocializmus az nem írtódott, sajnos a kommunizmus, ez még nem írtódott ki az ember, nem tudom miért. Tényleg nem tudom miért, pedig az elmúlt 70 évben emberek 100 milliói haltak meg a kommunizmus áldozataként. Ahogy a nácizmus áldozataként is. És a nácizmus áldozataként persze csak azért nem haltak meg többen, mert a nácizmus rövidebb ideig tartott, nem tartott 80 évig, vagy 70 akárhány évig, mint a kommunizmus. Ha tartott volna, valószínűleg több ember halt volna meg, Isten ments. De a kommunizmus az egy borzasztó. Csak azok gondolhatják azt, hogy ez egy jó eszme, akik nem ismerik a 20. századi történelmet. Akik nem ismerik a 1917 utáni Szovjetunió történelmét, a gulágokat, a KGB-t, a vallatószobákat, a számüzetést, a tömeggyilkosságokat, és így tovább. Csillának nagyon tetszik a héber nyelv. Nagyon szép nyelv a héber egyébként, szerintem tényleg nagyon szép nyelv. A Bibliát héberül olvasni az olyan, mint látni élőben a Mona Lisát. Vagy mint Shakespeare, hát nem, mert nyilván sokkal jobb. Nem akarom a Mona Lisához vagy Shakespeare-hez hasonlítani a Bibliát, de hát természetesen eredetiben mindent sokkal jobb olvasni. Oké. Okay. Nos, tehát azt gondolom, hogy spirituálisan és materiálisan is jobban élünk ma, mint mondjuk éltünk 100 évvel ezelőtt. Azt írja valaki, tegnap szóba került, hogy valamit jól csinálunk, mert jól megy a dolgunk, erről beszéltünk az előbb. Ezzel kapcsolatban lenne egy megjegyzésem, illetve kérdésem, hogy igazam van-e. A zsidóságot szétszóratatás óta rengeteg szenvedés üldöztetés érte, ami a holokauszban csúcsosodott ki. Sok sérelem, pogrom érte a zsidóságot a keresztények részéről is, inkább azt mondom, a kereszténység részéről, keresztények részéről, talán ez jobb, igen, de ez talán megváltozott a második világháború óta, ha jól gondolom. Ma a keresztény országokban nincsenek, vagy legalábbis nem jellemzőek az ilyen típusú üldözések, legalábbis a keresztények részéről, akkor ez egy jó dolog, ha ez megváltozott. Igen, azt gondolom, hogy ez jó dolog, hogy megváltozott. Na, nagyon jó dolog, persze. Azt kell tudni, hogy azért nem akarom, hogy ez egy búskomor beszélgetésre sikerüljön a mai. De hát az antiszemitizmusnak van egy evolúciója, erről korábban írtam a blogomban is, számos más publikációban, Egységben és egyéb újságokban, hogy az antiszemitizmusnak van egy evolúciója, annak van egy fejlődése. Mindig alakot és arcot változtat az antiszemitizmus, de az eszme az ugyanaz, a gyűlölet az ugyanaz mögötte. Korábban volt a vallási antiszemitizmus, ami ugye a kereszténység oldaláról jött, ez a holokauszt után megszűnt gyakorlatilag. Sőt, hát átfordult egy pozitív barátsága, hála jó Istennek. Hála jó Istennek. Én magam nagyon jó barátságot ápolok számos keresztény vallási vezetővel, számos keresztény gyülekezettel. Egyébként itt a Gellért-hegyen lakom, a Szent Imre templom korábbi vezetőjével, Lépánosnak hívják talán, a korábbi vezetőjével személyes jó kapcsolatom volt. A házamban vendégeskedett sabátkor egy péntek este, és nagyon jókat beszélgettünk. Itt volt velünk egy péntek esti kiduson, Ipoly atya és egy diakónus fiatalember pár évvel ezelőtt éjszakában nyúló beszélgetéseink voltak, szuper jól éreztük magunkat. Ellátogattam oda Pészákról beszélgetni itt a Szent Imre templom gyülekezetébe, a piaristákhoz, piarista gimnáziumba és a piarista papneveldébe rendszeresen járok beszélgetni, előadni a zsidó vallásról, a zsidó gondolkodásról. Most már évek óta, gyakran, nagyon szuper jó a kapcsolatunk. És ez így van rendjén, A Szent Imre gimnáziummal évente két osztálylátogatást mutatok meg nekik, zsinagógát, és beszélek a zsidóságról. Ez így van rendjén, végre, hál' Istennek. De ez nem jelenti azt, hogy az antiszemitizmus megszűnt, csak most már nem van. Ugye a hitleri antiszemitizmus, A fasiszta antiszemitizmus az nem egy vallási alapú antiszemitizmus volt, hanem egy genetikai antiszemitizmus. Ami egyébként egy fokkal rosszabb volt, mint a vallási antiszemitizmus. Jelentős mértékben rosszabb volt, el is mondom miért. Mert a vallásos antiszemitizmus ellen volt gyógyszer. A vallásos antiszemitizmus, ugye, hogyha ha a zsidó kikeresztelkedett, akkor befogadták. Akkor nem kellett megölni a zsidót, elég volt, ha kikeresztelkedik. A hitleri antiszemitizmusban nem menekülhetsz, mert ott genetikailag vagy zsidó, és a genetikai zsidó az genetikai zsidó. Ugye Rothschild báró fogalmazott úgy, amikor az angol lordok házába többször választották be, ugye, és sokáig nem tudta elfoglalni a helyét, mert nem volt hajlandó felesküdni a keresztény Bibliára, és aztán sok év múlva megváltoztatták az angol törvényt, hogy nem kellett felesküdni a keresztény Bibliára, és Rothschild báró, amikor beült az angol parlamentbe, egy felszólalásában azt mondta, amikor őt folyamatosan cikizték ott és piszkálták, hogy Rothschild báról beszélünk, a világ leggazdagabb embere volt, és mégis sokan a parlamentben gúnyosan kvázi zsidózták, amikor ő azt mondta, hogy ti nem az én furcsa vallásomat gyűlölitek, hanem az én furcsa orromat. Ezzel arra akart utalni, hogy nem a zsidóság, nem a vallás velem a probléma, hanem a genetika. Nem tudom a genetikát nem tudod megváltoztatni, a vallásodat meg tudod változtatni, a genetikádat nem. Tehát ilyen tekintetben a hitleri antiszemitizmus lényegesen veszélyesebb, mint a kereszténység. Keresztény antiszemitizmus, mármint a kereszténység részéről érkező antiszemitizmus, mert nem egy vallási alapon, hanem egy genetikai. Ami aztán ugye a második világháború borzalmai után, ugye 6 millió ártatlan ember halála után, és szisztematikus kivégzése után, most éppen egy nemzeti antiszemitizmus érhető tette. Érdekes módon a baloldal részéről jellemzően egész Európában. És az Egyesült Államokban is, egy Izrael ellenesség. Ugye, teljesen felfoghatatlan ellentmondás. Ugye a zsidó az nem igazi magyar, vagy nem igazi francia, vagy nem igazi angol, vagy nem igazi német, vagy nem igazi holland. Takarodjon Németországból, Franciaországból, Hollandiából, Magyarországról, mondják ezt a szélső jobboldali nézeteket képviselők, de hát Izraelbe sem menjenek, mert az Izrael az palesztinoké. A Szentföld az palesztinoké. Tehát, hogy most így legyél okos, hova menjél akkor? Tehát itt nem maradjál, oda meg nem menjél. Akkor hova menjél? Hát a legjobb lenne, hogyha mindenki önként öngyilkos lenne, minden zsidó, de hát ez nem biztos, hogy meg fog történni. Remélhetőleg nem fog megtörténni. Szóval most, tehát az antiszemitizmus ilyen tekintetben nem tűnt el, csak megváltozott. Most korábban volt egy vallási antiszemitizmus, azt felváltott egy genetikai antiszemitizmus, most pedig van egy nemzeti antiszemitizmus. Egyik sem különösebben barátságos. Bakos Sándor azt írja, hogy igazi skizofrénia, hogy Hitlernek is voltak zsidó rokonai. Nem tudok róla, hogy lettek volna zsidó rokonai. Érdekes lenne, utána néznem, de sokat tanulmányoztam Hitler életét, és nem tudom, hogy lettek volna zsidó rokonai. Zsidó ismerősei azok voltak bőséggel. Nos, tehát ezek jó dolgok, alapvetően jó dolgok. Tehát az például, hogy a kereszténység békejobbot nyújtott a zsidóknak, a zsidóságnak, főként az 1967-es második zsinat után, ez egy fantasztikus dolog, ez egy csoda. És az, hogy ma Izrael legnagyobb támogatói az evangélikus, progresszív keresztények úgy Amerikában, mint Európában, ez csoda. Ez csoda. Én libabőrös leszek minden alkalommal, amikor hallom, hogy Magyarország kiáll, Magyarország Európában. Ki a fene gondolta volna 10 évvel ezelőtt, hogy Magyarország lesz az ország, aki a leginkább ki fog állni Izrael mellett. Az ENSZ-ben, az EU-ban, hát ki a fene gondolta volna? És én erre őszinte leszek hozzátok, én erre végtelenül büszke vagyok. Végtelenül büszke. Végtelenül büszke vagyok. És nagyon... Jó, nem akarok politizálni azt, amit lehet, hogy itt jobb is, hogyha abba hagyom. De én erre nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök neki. És hála Istennek. És ki gondolta volna? Hála Zedavár, hogy héberül mondják. Ha ez nem semmi. Ez nem semmi. Ez nem semmi. Oké. Nézzük a tegnap. Ja igen, tegnap akkor, tehát arról beszélgettünk tegnap. Úgy jól ledumáltam az időt. Arról beszélgettünk tegnap. Azt írja, Anita, keresztény vagyok, és nem antiszemita, keresztény nem lehet antiszemita, mert önmagával hasonló meg. Én se maximálisan egyetértek vele. Van egy nagyon érdekes könyv, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, aki tud, aki jól tud angolul, az Amazonon megtalálható, Shmuley Boteach rabbi írtak, egyébként egy Chabad rabbi, egy elég ellentmondásos figura, egy írt a Kosher Sex című könyvet is, ami megjelent magyarul. Van egy könyv, az a cím, hogy a Kosher Jesus, az a címe. Kosher Jézus. És tulajdonképpen Jézust rehabilitálja a zsidó szemszögből a könyv. Nagyon érdekes annak, akit érdekel ez a dolog. Okay, most pedig nézzük tovább a misnát. Tegnap arról beszéltünk, tehát, hogy a társadalom különböző cselekedetei, a társadalom különböző viselkedési módjai, azok nem múlnak el eredménytelenül. Hogyha az emberek egy része felhagy a társadalmi kötelezettségvállalás felelősségével, és egy része felhagy, akkor éhínség fog jönni az országra, ahol lesznek olyanok, akik éheznek, és lesznek olyanok, akik nem, hiszen nem az egész társadalmat fogja egyaránt sújtani, hiszen nem az egész társadalom bűnös egyaránt. Ha ugyanakkor az egész társadalom felhagy a társadalmi kötelezettségvállalás felelősségével, azaz nem adakozik. Nem. És itt nem csak a tizedadásról van szó, amiről a misna beszél. Általában véve azt lehet mondani, hogy aki az olyan társadalom, aki nem ismeri fel egyrészről, hogy a világnak van egy teremtő istene, aki működteti és gondoskodik a világról, és az a társadalom, aki nem ismeri fel, hogy az anyagi javak azok nem pusztán azért vannak, hogy az ember a saját hedonizmusát hízlalja, hanem hogyha nekem egy kicsit jobban megy a sorom, akkor kötelességem segíteni azoknak, akiknek kicsit rosszabbul megy a soruk. A társadalom felhagy ezzel, a társadalom egészen felhagy ezzel, az a társadalom pusztulásra van ítélve, ráadásul a saját keze által. Ezt próbálja mondani a misna, amikor azt mondja, hogy ha teljesen elvetik a tized kötelezettségét, akkor asszállyal egybekötött zavargások fognak éhínséget okozni, ez már mindenkit érint. Tehát a társadalom saját maga fogja elpusztítani önmagát. Hogyha az emberek mérhetetlen önzővé válnak, és nem ismerik fel, hogy az erősnek kötelessége segíteni a gyengét. Mert az, hogy neked több van, az csak részben a kezed munkájának az eredménye. És jó részben pedig isteni segítség. És egy felelősség, nem csak egy lehetőség, hanem egy felelősség is. Okay. Pest is pusztít a világon olyan vétkek büntetésére, amelyek részletezve vannak a Tórában, de a végrehajtás nem földi bíróság rendeli el. Arról van szó, arról beszél a misna, hogy a Tórában alapvetően öt darab halál büntetés féleség van. Ebből az ötből, ez tök érdekes, ebből az ötből négy, azt földi bíróság, azt a rabbinikus bíróság, a Sanhedrin, amiről korábban beszéltünk, hogy a Sanhedrin az egy 71 tagú testület, amelyet Mózes alapított, és kitartott egészen a időszámítás utáni második századig. Tehát a Sanhedrin, ez a 71 tagú rabbinikus bíróságnak volt joga, úgynevezett capital punishment, vagy ember élet, tehát halálbüntetést végrehajtani. A Tórában öt fajta halálbüntetés van, ebből négyet, azt ez a Sanhedrinnek van joga, négy fajta halálbüntetést van joga a Sanhedrinnek megvalósítania, vagy végrehajtania. A blogban, a legvárizsen.blog.hu-n írtam erről, ezekről a büntetésekről. Az egyik az, mert mi az a négy halálbüntetés forma, ugye villamosszékről nem tudunk még beszélni, mert a Tórában 3300 éve még nem volt villamosszék. Van az egyik az megkövezés, amit nem úgy kell elképzelni, hogy a Brian életében láttátok, hanem a megkövezést leírja a misna, hogy az hogyan nézett ki. Tehát egy 10 méter magas emelvényről, talán kicsit magasabb emelvényről lelökték a delikvenst, akit halálra ítéltek, és hogyha csak akkor dobták meg kövekkel, vagy dobták agyon kövekkel, hogyha túlélte a zuhanást. Egyik se lesz kellemes ezek közül a halálnak közül, szóval az egyik a megkövezés, a másik az a kard általi halál, az amikor embernek levágták a fejét, a harmadik az tűz általi halál, az nem azt jelenti, hogy elégették mágián, hanem azt jelenti, hogy valami forró fémet öntöttek a torkába, nagyon nem hangzik túl jól, és a, és a negyedik, vagy a negyedik, az pedig a megfojtás, az pedig kötelet tettek a nyaka köré, és két oldalról meghúzták. Most mielőtt bárki megijedne, azelőtt még egyszer ajánlom figyelmembe a blogbejegyzésemet, mert a Talmud azt mondja, hogy Rabbi Akiva azt mondja, a Talmud, az egyik Talmud bölcs azt mondja, hogy az a rabbinikus bíróság, tehát az a Sanhedrin, aki 70 évente egyszer is halálra ítélt valakit, az egy gonosz bíróság. Szóval bár a Tóra sokat beszél potenciális halálbüntetésről, mégis a gyakorlatban rendkívül ritka volt ez. A 70 évben alig ha volt egy, 70 évente egy halálbüntetés, de a bíróság mindig igyekezett felmentést találni a bűnösöknek, hogy ne kelljen őket halálra ítélni, abból a felismerésből kiindulva, hogy jobb, hogyha egy ártatlan ember megúszza a büntetést, jobb, hogyha egy bűnös ember megúszza a büntetést, mint hogyha egy ártatlan embert kivégeznek. Úgyhogy a halálbüntetés nagyon-nagyon ritka volt a rabbinikus gyakorlatban, a zsidóság fennállása alatti, vagy a rabbinikus bíróságok működésének cirka 2000 éve alatt. De van egy ötödik halálnem, azt kérdezi Gábor, hogy akkor csak volt hóhér, hogy voltak-e hóhérok, hát a rabbinikus bíróság egyes tagjai hajtották végre ezeket az ítéleteket, igen. De még egyszer, nagyon-nagyon-nagyon ritka volt. 70 évente, kevesebb, mint 70 évente egy. Azért az nem volt olyan számottevő. De van egy ötödik halálnem, amiről a Tóra beszél, az pedig úgy hívják, hogy karet, ami azt jelenti, lazán fordítva, hogy ég általi halál. Ez azt jelenti, hogy a rabbinikus bíróság nincsen joga megölni azt az adott bűnöst, hanem majd Isten elintézi a dolgot. Isten fogja majd, Isten sújt le rá erre a bűnösre. Például ilyen büntetés jár azért, hogyha valaki eszik Jom Kipurkor. Ha Jom Kipurkor nem böjtölsz, ha valaki eszik Jom Kipurkor, akkor ez Isten kezében van ez a büntetés. A rabbinikus bíróságnak nincs joga, nincs hatalma vagy jogosítványa a bűnöst halálra ítélni. Érdekes módon ez a legijesztőbb halál nem az összes közül. Szóval valamiért általában nem szoktunk félni. Az emberek kezei általi haláltól kevésbé félünk, mint az Isten általi haláltól. Mert ugye erről már korábban beszéltünk, mert az emberek keze általi halál az egy fizikai halál. A testünk meghal, visszamegy oda, honnan jött, a lelkünk pedig tovább él, a lelkünk örök. Az Isten általi halál az már sokkal kellemetlenebb. Amit a Misna mondani akar, hogy pest is pusztít a világon olyan vétkek büntetéseért, amelyek részletező vannak a Tórában, de a végrehajtás nem földi bíróság rendeli el. Azaz, olyan büntetést, amit Isten hajt végre, azt például pestis által, vagy valamilyen járvány által hajtja végre. Ez elég ijesztően hangzik most egy járványos időszakban. Milyen bűnök ezek például? A hetedik smita év gyümölcseinek tiltott élvezete például. Ugye arról korábban beszéltünk, talán két vagy három alkalommal ezelőtt, hogy erről beszéltünk, meg beszéltünk az adományozásról, mert most mindjárt fel fog jönni, hogy hogyan nézett ki az adományozás. A szegényeknek járó, meg a kohanitáknak és a levitáknak járó adományok, amíg emlékeztek rá, de legyen elég egyelőre annyi, hogy ugye a Tóra törvényei szerint a Szentföldön, csak is kizárólag a Szentföldön, tehát csak Izraelben, Izraelen kívül nem, amikor állt a szentély, akkor minden hetedik évben parlagon kellett hagyni a földeket, és nem szabadott megművelni, és illetve élvezni a gyümölcseit. Azt kérdezi Laci. Megszakadt megkövezés, kard, folytás, tűz. Tűz a negyedik. Tűz az az, amikor forró valamit öntöttek az ember szájába. Okay. Tehát például, hogy valaki nem tiszteli, ugye mit akar mondani ezzel a misna? Azt akarja mondani ezzel a misna, hogy ha valaki nem tiszteli a földet, ugye a smita év, ez a hetedik évben, amikor parlagon hagyjuk a földet, ez tulajdonképpen ugye a föld is megérdemli a sabbatot, a föld is megérdemli a szombatot, csak úgy, mi nem dolgozunk minden hetedik napon, ugyanúgy a földet minden hetedik évben pihenni kell hagyni. Ami egyébként egy nagyon jó mezőgazdasági trükk amúgy, by the way, nem vagyok egy bálint gazda, akit Isten nyugasztalja, nem vagyok egy mezőgazdasági szakember, de annyit tudok, hogy az nem tesz rosszat a földnek, vagy korábban legalábbis, ma azt hiszem, hogy más, hogy mondják a mezőgazdás szakemberek, ma azt hiszem az a divat a mezőgazdaságban, hogy nem szabad a földet pihentetni, de korábban, mert ugye, de hát ma mindenféle trágyázással segítjük elő a növények növekedését, korábban ezért ez nem volt így, ugye nem voltak trágyák, meg pláne nem volt műtrágya, és ezért pihentetni a földet, az azt is jelenti, hogy a föld energiát tud gyűjteni, a tápanyagok újra tudnak termelődni, és a föld jobb terményt tud hozni. De nem, de ezek csak a mezőgazdasági hozadékai ennek a micvának, ennek a parancsolatnak, nem ez a lényeg. Ennek a parancsolatnak az a lényege, hogy az ember nem zsigerelheti ki a földet, nem szipolyozhatja ki a földet végtelenségig. Az ember uralkodhat a természeten. Vetésforgó, ezt írja István, igen, egyébként a nagyon régi gondolat. A vetésforgó az ugye az, ha jól tudom, az azt jelenti, hogy ugyanabban a földben különböző dolgokat termesztenek időről időre, annak azért, mert egyes más-más növények más-más tápanyagot szívnak ki a földből. Parlagon hagy. Igen, tehát a régen parlagon kellett hagyni a földet, az nem ártott. A Tóra pedig erre kötelezi az embert, de nem azért, mert... Szóval azt kell tudni ezeknél a micváknál, ezeknél a parancsolatoknál, nagyon sokszor szokták kérdezni azt, hogy ó, hát persze, hát a körülmetélés az milyen logikus volt a zsidóknál az ókorban, mert hát ugye nagyon meleg volt ott a klíma, és a higiénia az nem volt a maihoz hasonló, és milyen egészséges a körülmetélés. Meg a HPV vírust is, a humán papillon vírust is kevéssé kapja meg az a nő, aki egy körülmetélt férfivel hál. Meg a teljes és a húsost az azért nem ették együtt régen, mert nem volt frigider, és a többi, és a többi. Ez mind igaz. Tehát ezeknél a parancsolatoknál ez mindig az, hogy vannak ilyen pozitív hozadékai. De nem ez a parancsolat lényege. Milyen szép a sabát, a szombaton nem dolgozunk, és együtt van a család, és beszélgetünk. Ez igaz, de nem ezért van, ez így van. Ez tényleg nagyon szép, de nem ezért, a Tórában nem fogod azt megtalálni, hogy tartsátok azt, ne dolgozzatok szombaton, és legyen együtt a család, és beszélgessen. Ez ilyet nem fogsz találni a Tórában. Azért kell szombaton pihenni, azért nem szabad szombaton dolgozni, mert Isten sem dolgozott a hetedik napon a teremtés. Az ember imitálja a teremtőt, ezért csak úgy, mint a teremtő nem teremtett a hetedik napon, ugyanúgy mi sem dolgozunk a hetedik napon. És minden pozitív hozadéka, ami van ezeknek a parancsolatoknak, az by the way, de nem ez az oka. Az oka azért van, mert Isten megparancsolta, az az oka. Azért nem dolgozunk szombaton, mert Isten megparancsolta, nem azért, mert kellemes. Egyébként történetesen kellemes, de nem ez az oka. Nem azért metéljük körül magunkat, férfiak, hogy mert egészségesebb, hanem azért, mert Isten ezt parancsolta. Ami by the way, egyébként bizonyítottan egészségesebb, mert kevesebb méhnyakrákot kap, vagy ritkább a méhnyakrák azon nők esetében, akik körülmetélt férfiak vannak együtt. És így tovább, és így tovább. A földet sem hagyjuk... A földet sem azért hagyjuk parlagon, mert egyébként történetesen jó a földnek, ami igaz, egyébként jó a földnek történetesen, de nem ezért hagyjuk parlagon, hanem azért, mert Isten arra akar bennünket tanítani, többek közt, hogy nem szipolyozhatjuk ki a természetet végtelenségig. Ez a műtött egy érdekes gondolat. Ami azt olvassuk a teremtés könyvében, Mózes első könyvében, rögtön a teremtés végén, hogy Isten azt mondta az embernek, hogy uralkodjál a föld madara, az ég madarain és a föld állatain, hogy az ember a teremtés koronája kvázi, az ember uralkodhat a természeten. Ez látszólag ellentmondással van azzal, amit korábban mondtam, amit az előbb mondtam, hogy parlagon kell hagyni a földet, mert nem... Isten nekünk adta a természetet, akkor miért kell parlagon hagyni a földet? Isten azt mondta a teremtés után, hogy az emberé a föld, az ember uralkodhat a természeten, és az ember embernek lett odaadva. A válasz erre a kérdésre az minden bizonnyal az, hogy az uralkodás az nem lehet végtelen, és nem lehet önkényes, és nem lehet túlzó. Csak úgy, mint egy király. Önmérsékletet kell tanúsítson az alattvalói, hiába a király bármit megtehet, mégis köteles önmérsékletet tanúsítani az alattvalói iránt. Egy szülő bármit megtehetne a gyerekével elvileg, de milyen szülő az, aki a gyerekét kisikerli, és aki kihasznál, aki végtelenségig kihasználja, aki visszaél a hatalmával, erre akartam kiukadni. Nem szabad visszaélni a hatalmaddal. És annak dacára, hogy Isten nekünk adta a természetet, annak dacára, hogy Isten nekünk adta a föld állatait, és így tovább. Igen, kedves Zsolt, tényszerű, hogy olvas utána, hogy a méhnyak, ritkábban fordul a méhnyaknál körülmetélt férfiakkal, de nem ide akartam kiukadni. Amit akarok mondani az az, hogy az uralkodás nem lehet mértéktelen. Az embernek nem szipolyozhatja ki, köszönöm Laci, a természetet. És egyáltalán semmit tette. Nem él, ugye van a Tórában egy olyan törvény, hogy nem szabad az állatoknak fölösleges fájdalmat okozni. Megeheted az állatot, igen. Neked lett adva. Megeheted. Az embernek joga van megenni, táplálékként használni az állatot vagy a növényt. De nem lehet. De ezzel a hatalmaddal nem élhetsz vissza. Ezért nem okozhatsz felesleges fájdalmat az állatnak. Cárbálékháim, az állatoknak felesleges fájdalmat okozni, az egyike, vagy egyáltalán fájdalmat okozni, az egyike a Tóra 613 parancsolatának. A kóser vágás az ezen alapul. Mert nem okozhatunk felesleges fájdalmat, vagy egyáltalán túlzó fájdalmat az állatnak. És nem azért, mert nem vagyunk hatalmasabbak az állatoknál, és nem azért, mert nem vagyunk erősebbek az állatoknál, mert az ember erősebb az állatoknál, és az állatok oda lettek adva Isten által. Ugyanaz az Isten, aki teremtette az embert és az állatot, azt mondta, hogy az ember felsőbbrendű az állatnál. És ugyanez az Isten mondja azt is, hogy nem élhetsz vissza a hatalmaddal, és nem élhetsz vissza az erőddel. És tiszteld azt, ami nálad alantasabb, ami nálad alább való. A földet sem szipolyozhatod ki végtelenségig. A tied, megműveld meg, húzd belőle hasznot, műveld meg, termelj rajta növényt, és egyél, és lakjál jól. De nem élhetsz vissza a hatalmaddal. Azt a földet parlagon kell hagyni 7 évente. Mert hogyha nem hagyod parlagon, akkor visszaélsz az Isten adta hatalmaddal. És az Isten adta jogod, az felelősség is egyben. Ahogy korábban is beszéltük, minden jog felelősség is egyben. Mert olyan, ezt is korábban mondtuk, mert az olyan jog, ami nem párosul felelősséggel, az diktatúra. És az olyan felelősség, ami nem pár, és az olyan, nem, bocsánat, az olyan jog, ami nem párosul felelősséggel, az anarchia. És az olyan felelősség, ami nem párosul joggal, az pedig diktatúra. És mind a kettő helytelen. És mind a kettő túlzó. Mind a kettő olyan extrémitás, amitől a Biblia óva int bennünket. Az anarchiától is, és a diktatúrától is. Mindenben általában az arany középútnak kell győzedelmeskednie. Annak kell felülkerekednie. Drága barátaim, idáig jutottunk ma. Csütörtök van. A podcast egy picit késett, holnap reggel fog kikerülni, Isten segít. Ajánlom nektek a podcastet. Lekvár és Jam podcast lesz, megtalálható minden podcast lejátszón, Apple-ön, Apple Podcasten, Google Podcasten, Spotify-on, YouTube-on fönt lesz. Természetesen mindenkinek ajánlom a YouTube csatornámat. Isten segít, vasárnap este 8 órakor találkozunk. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, muszlim testvéreimnek boldog pénteket, vagy tartalmas pénteket, keresztény testvéreimnek áldott vasárnapot, és természetesen mi magunknak Shabbat Shalom, Good Shabbos, és békés, nyugodalmas, áldott szombatot kívánok. Minden jót mindenkinek, legközelebb vasárnap este tanulunk. Sziasztok!